Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén így fennállva 23. Zsoltárunk első versét énekeljük. 23. Zsoltárunk első verse így kezdődik: az Úr én nékem őriző pásztorom. Foglaljuk el helyeinket, és magasztaljuk tovább így a mi Urunkat. Kikeresve és énekelve 162. számú dicséretünket, annak az első, második és a hetedik verseit. 162. számú dicséretünk első, második és hetedik verseit énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, felolvasom azt az Új Szövetségből, a Márk írása szerint való Szent Evangélium 4. részéből. A 35. verssel kezdődő és a 41. verssel bezáródó ige szakaszt olvasom. Ezután mondanékik azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Elbocsátván azért a sokasságot, elvivék őt, úgy, amint hajóban volt, de más hajók is voltak vele. Akkor nagy szélvihar támadt, a hullámok pedig becsapnak a hajóba annyira, hogy már-már megtelt. Jézus pedig a hajó hátulsó részében, a fej aljon alszik. És fölkeltették őt, és ezt mondták neki, Mester, nem törődöl vele, hogy elveszünk? És felkelvén megdorgálta a szelet, és ezt mondta a tengernek, Hallgass, némulj el! És elállt a szél, és lőn nagy csendesség. És mondta Jézus a tanítványainak, miért vagytok ilyen félénkek? Hogy van, hogy nincsen hitetek? És megfélemlének nagy félelemmel, és ezt mondják egymásnak. Kicsoda hát ez, hogy mind a szél, mind a tenger engednek neki. Isten szent lelke tegye áldotta az ő igéjét közöttünk és bennünk. Isten az igében szólal meg, és azon keresztül szólít meg bennünket, teremtményeit, és tőlünk azt várja, hogy az ő megszólító igéjére feleljünk. Jöjjetek válaszképpen, hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk, könyörögjünk együtt így. Szerető mennyei édesatyánk, hálaadással vagyunk előtted, hiszen nem hagytál magunkra. Nem vagyunk vezető, tanácsoló, intő és szerető szavad nélkül, hiszen hangzik felénk a Bibliából a te beszéded, az ige. Köszönjük, hogy nem vagyunk vígaszod nélkül, gyászunkban, betegségünkben, kérdések, gyötrődések közepette sem, mert lelkeddel megvigasztalsz és megerősítesz. Dicsőítünk, hogy erőtlenségeinkben te vagy az erőnk, hogy betegségünkben áldott orvosunk vagy, hogy reménytelennek látszó események között te vagy a mi világosságunk. Hozzád jöttünk, hogy letöröld a könnyeinket. Hozzád jöttünk, hogy életnek beszédét ad nékünk, és hogy így lehessen ajándék, és tőled való áldás ez az óra mindannyiunknak. Köszönjük, hogy a mi Urunknak, Jézus Krisztusunknak nevében meghallgattad imádságunkat. Amen. Az ige meghallására készülve 171. számú dicséretünket énekeljük. 171. számú dicséretünk így kezdődik. Megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Ünneplő keresztény gyülekezet, hallgassátok meg Istennek igéjét, Felolvasom ezt Pál apostolnak a Filippi beli gyülekezethez írott levele 4. részéből, annak a 6. és 7. verseit. Semmifelől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben minden alkalommal hálaadással tárjátok fel kívánságaitokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveiteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Foglaljunk helyet! Amikor pár évvel később, édesapám halála után kezembe került a Bibliája, akkor végiglapoztam, mert tudtam róla, hogy Biblia olvasás közben, ha egy-egy bibliai igevers nagyon szíven találta, akkor oda vagy egy dátumot, vagy egy megjegyzést tett. És ebben nagyon apám fia vagyok, úgyhogy ha majd meghalok, én utánam is talál a fiam Bibliát, és a Bibliába bejegyzéseket, dátumokat, és néha egy-egy szót, egy-egy dátum, egy-egy igevers mellett. Emeli az ige mellé, amit most másodszor olvastam, semmifelől ne aggódjatok, egy dátum van odaírva a lap szélére, 2010. 7. hó 11, és ez a szócska, hogy szívkatéter. Hadd mondjam el, hogy nem kerestem magamnak egy számomra akkor még nagyon is félelmesnek tűnő beavatkozás előtt valami biztató igét. Mert van, aki ezt csinálja. Hanem részt vettem egy templomi istentiszteleten, civilben, és ott az istentisztelet végén nem az, aki prédikált, hanem egy másik lelkész jött elő, és mondott végül egy áldó igét. És akkor az én szívem már tele volt azzal, hogy mennem kell a szívem nyomorúságával először erre a vizsgálatra, nem sokkal később pedig egy nagy 2 órás szívműtétre. És akkor ezt az igét valahogy, és azért mondom, mert igazából nem tudom megmagyarázni, hogy miként, de mégis ezt az igét valamiképpen az Isten belemondta a szívembe. És hadd mondjam nektek, fiatal, konfirmandus gyermekeink, testvéreink, és nektek is idősebbeknek, akik, ha a bibliaolvasás vagy igehirdetés hallgatása közben egyszer úgy szíven találtak lesztek, amikor valamit úgy Isten nagyon bele tud mondani a szívetekbe, felejthetetlenül, akkor oda bátran írjatok a Bibliátokba egy dátumot és egy szót. Belemondta Isten a szívembe. Nem kértem tőle igét, és nem kerestem. Mégis kaptam. És tudjátok, amikor az Isten az ember szívébe belemondhat egy igét, ő maga, amikor félreérthetetlenül nem más mondja, nem a pap, mert ez a dolga, nem én gondolom be magamnak, mert olyan nagy szükségem van rá, az elsőrenden onnan lehet megtudni, hogy az ember szívét eltölti egy elképzelhetetlen békesség és öröm. Én a halál mesdjéjének a szélén jártam, és akik körülöttem éltek, tudták, hogy elkészültem a halálra. Biztos voltam benne, hogy menthetetlen vagyok. És akkor az Isten a szívembe mondott egy igét. És előtte voltam mindennek még. És mégis valami végtelen békesség betöltötte a szívemet. És amikor később létrejött ez a műtét, és feküdtem a kórházi ágyon, a műtőbe, az asztalon már, de előtte a kórházi ágyon is, nem volt bennem az egyébként szorongató halálfélelmem. A szívbetegek tudják, hogy másként fél a szíves. Kivette belőlem az Isten, és beletette a szívembe az ő békességét. Nem tudom megmagyarázni, mert ez gerjeszthetetlen. Ez nem önpszichózis. Ez nem olyas valami, ami az embernek jár. És mégis, ha megtörténik vele, az soha nem felejti el. Édesapám Bibliájába, ami a legjobban érdekelt, megtaláltam, hogy mikor tért meg. Mikor, odaírta még az éjszakai időpontot is, amikor fölkeltette az ágyából az Isten. És elmondta neki, hogy szeretlek és megbocsátottam a bűneidet. És beírta 1949 a hónapot, a napot, és még az órát is. Kedves testvérek, nincs ez minden igeolvasással így. Nincs minden Isten tisztelettel így. Nincs minden igehirdetés hallgatással így. De történik folyamatosan, hogy az Isten az embernek valamit belemond a szívébe. Az soha nem az a mondat, amit én mondok magyarázatképpen. Az mindig egy ige. Mindig kivétel nélkül. Hogy soha nem mondhass, hogy a pap mondta. Ami az ember életét átformáló ige, az mindig csak bibliai ige. És azt Isten mondja, és felejthetetlenül mondja bele az ember szívébe. Pál apostol erről a másodiknak olvasott igébe ezt mondja, hogy ez minden értelmet felülhalad. És ez tényleg így van. Itt nincs józan ész. Nincs rá magyarázat. Jól mondja Pál apostol. Amikor Isten az ember szívébe, valamilyen élethelyzetébe bele tud mondani valamit, az minden értelmet felülhalad. Mégis valóság. A most olvasott történet képei, szavai erről szólnak. A viharos tengeren hájkódik a hajó, benne a halálfélelemmel kiáltó és remegő tanítványokkal, és mindeközben nyugodtan alszik Jézus. Ez a kép, amelyik egy teljesen valóságos történet képe, hiszen azok írták le, akikkel megesett, akik ott voltak a hajóban, azok írták le. Segítenek egy kicsit érteni ezt a minden értelmet felülhaladó, csodálatos Jézust. Segítenek egy kicsit megérteni, hogy ami hihetetlen addig, míg az emberrel nem esik meg, hogy milyen az, amikor Isten valóságos szavaként hall meg egy igét, és tudja, hogy ehhez semmi köze embereknek. Jézus csodálatos személyét látjuk itt, testvérek, akiben Istent látjuk cselekedni. Ott a tengeren, abban a viharos jelenetben, Jézus személyében az Isten szól és cselekszik. Méghozzá a minden értelmet felülhaladó békességével, ami betölti az Úr Jézust. És ez a békesség úrrá lesz a tomboló viharon, a Jézus békessége. Olyan hatalma van ennek a Jézusnak, akiben Isten szól és cselekszik mindig, hogy Úr a természet felett, a halálfélelem felett és minden erő felett, Jézusban az Isten van ott a hajóban. Jézusban az Isten van ott a viharban a tanítványokkal. Amikor a kétségbe esett tanítványok felkeltik Jézust, aki egy pillanat alatt lecsendesíti a tengert és a szeleket, akkor egymás között azt kérdezik, hogy kicsoda ez, hogy mind a szél, mind a tenger, mind a vihar egy szavára engedelmeskednek. Kicsoda ez? Ez a világot teremtő Isten, aki szavával megteremti a világ mindenséget. Azt a tengert is, amit bármikor lecsendesít. Kicsoda ez? Testvérek, itt nem arról van szó, hogy valami vallásos módon kiszínezték ezt a történetet Jézus tanítványai, hanem arról van szó, hogy rendkívüli dolog látni a Jézusban hatalommal cselekvő Istent. Az egy rendkívüli dolog. De drága testvérek, ha Jézus nem ilyen lenne, nem lenne érdemes hinni benne. Ha Jézusnak nem lenne isteni teljhatalma minden felett, minek hinnék benne? De a világon száz és százmilliók hisznek benne folyamatosan. Jézus az, akinek adatott minden hatalom. Olvassuk minden keresztelés alkalmával. Nékem adatot minden hatalom, menjen és földön. Enyém minden hatalom. Jézus a láthatatlan Isten megtestesülése. Jézusban látjuk Isten teljes erejét és hatalmát, és látjuk a szeretetét irántunk. Milyen Isten lenne, aki nem tudja lecsendesíteni a tengert? Milyen Isten lenne az Isten, ha egy vaknak nem tudná visszaadni a szeme világát? Miért hinnék benne? Milyen Isten lenne az, aki nem tudja a halott Lázárt feltámasztani? De tudja, mert Isten. Aki engem látott, mondta Jézus, látta az atyát. Nézzük hát a viharos tengeri történetet. Olyan szépen indul minden. Szinte romantikus. Szinte idilli. Olyan, mint az életünknek egy nyugodt, békés, csendes, egyforma napokkal telő időszaka. Vannak ilyen időszakai az életünknek, hogy olyan tisztességgel mennek a napok. Néha egészen romantikus vagy idilli. Azt olvassuk, hogy békésen hajóznak Jézus és a tanítványai együtt. Ugyan mi történhetne? Jézus itt van a hajóba. Mi történhetne? A cél, tudjuk a túlsó part, a mester itt van velünk, A hajó megy, csend van és békesség. Minden olyan szépen megy. De egyszer csak fújni kezd a szél, és egyre ijesztőbbé erősödik, nő a veszély, és ezzel együtt elkezd nőni a félelem. És a vihar is egyre félelmetesebb és ijesztőbb lesz. Kedves testvérek, a hívő ember életében, amikor a csendes, békés, nyugodt, már-már idilli, minden jól menő időszak után megjelenik egy-egy vihar. Először csak szél, aztán felerősödik. Akkor fölteszi a kérdést, hogy hogy létezik ez? Miért kerülök én ilyen helyzetbe? Hát én a Mesterrel, Jézussal, az én megváltómmal, a világ mindenség urával megyek a cél felé. Testvérek, mindenféle baj, betegség érheti és éri Isten gyermekeit is, és szaggatja és tépheti az életét is. Az enyémet is, egész az életveszélyig, és a tiédet is. Jézussal az élethajómban. Viharba kerülhetek, és az életem a tét. Kedves testvérek, azért választottam ezt az igét erre a mai Isten tiszteletre, mert az utóbbi közeles időben gyülekezetünk különböző korosztályhoz tartozó tagjai, Jézus tanítványai közül nagyon sokakat ért ilyen váratlanul lecsapó halálos vihar. Nem tudnám ezen az egy kezemen megszámolni, mert kell hozzá mind a kettő. És ezek a viharok kivétel nélkül a tragédiának és a halálnak a szelével érkeztek. Egészen váratlanul. Mint a balatoni vihar, ahogy le tud csapni, hihetetlen gyorsasággal. És készületlenül éri azokat, akik a vizen vannak. Félelmes hírek szelei, majd viharfelhők, majd vihar erői csaptak le rájuk. Van köztük férfi és nő, fiatalabb és idősebb. Sokan vannak. A vihar váratlanul és gyorsan jött, szinte kivétel nélkül mindannyiójukhoz. És a félelem és a kétségbeesés nagyon sok mindent előhoz ilyenkor az emberből. Testvérek, aki hisz Jézusban, és vele együtt tart a túlsó partra, annak az életébe kevesebb a csendes víz, és több a szél és a vihar. Mert a sátán nem szereti ezt a Jézussal való hajózást célirányosan a túlsó partra. Nem szereti. El akar téríteni. A hit útjáról akar elvinni. És a ránk törő viharban éppen a hit próbáltatik. A ránk törő viharokban éppen a hit rendül, vagy fogy el. Erre kérdezett rá Jézus a viharba kétségbe esve, halálfélemtől, gyötrött tanítványaitól, Hol van a ti hitetek? Hogy nincs hitetek? Testvérek, aki Jézussal a túlsó part felé hajózik, annak az útja ellenállásba ütközik. Gyanús, ha simán megy végig. Gyanús. A sátán ugyanis le akar téríteni a túlsó partra érkezést biztosító hitről. És ő meg azt kérdezi, hol van a te Istened? Mint mondta az egyik testvéremnek, aki ugyanígy belekerült egy óriási viharba, a kezelő orvosa, hogy nem tesz kivételt az Isten az olyan szolgáival, mint maga? Miért nem tesz kivételt? És ilyenkor fölmerül a kérdés, mert súgja a sátán a fülünkbe, hol van a te Istened, akivel a túlsó part felé hajózol. A kételyek viharait Isten gyermekei élik át, a hitetlen ember nem. A történet legmegdöbbentőbb része az, hogy Jézus alszik. Miközben zúg a vihar, miközben azt olvassuk, hogy lassan elsüllyed a hajó, mert becsapnak a hullámok, miközben a tanítványok már kiabálnak, Jézus alszik. Mintha semmi baj nem lenne. Vagy mintha nem érdekelné Jézust, hogy viharba vannak a tanítványok. Mintha nem érdekelné. Mintha nem érdekelné, hogy kétségbe vannak esve. Alszik. Mint egy elnézi, hogy kínlódik, szenved a tanítványok közössége, Jézus nyugodtan alszik. Mondjam másként? Hát mondom. Hallgat az Isten. Miközben élet-halál harcot vívnak a tanítványok. Jézus alszik, hallgat az Isten. Kedves testvérek, sokszor ez a legfájóbb a viharban lévő embernek. Hogy hallgat az Isten. De vigasztalás is van ebben, testvérek, mert ott van benne az, hogy hát ha én nyugodtan tudok aludni ebben a viharban, te miért félsz? Egy hajóban vagyunk. Ha ez a vihar elpusztítana, én is itt vagyok. Ebben a jézusi alvásban benne van ez is, vigasztalódj meg. Nem árthat neked, itt vagyok. Jézus szerette a tanítványait, akik halálfélelemben hánykódtak. Alvása a viharban azt is jelenti, nézzétek, nincs nagy baj. Én tudok aludni. Ne féljetek, veletek vagyok. Veled vagyok a viharban. De hát mégiscsak alszik Jézus, és semmit nem tesz. És most valami gyönyörű jelenet jön. Mert amikor már a küzdelmet a tanítványok nem bírták tovább, Jézushoz fordultak segítségért. Egyáltalán nem voltak udvariasak. A szavaikból minden árad, csak a hit nem. De mégiscsak Jézushoz fordultak segítségért. És Jézus felkelt azonnal, mert az övéi hívták. Mert az övéi hívták segítségül. A vihar nem keltette fel. A hánykódó hajó mozgása sem keltette fel. De amikor az övéi hívták segítségül, azonnal felkelt. Kedves testvérek, Jézus rögtön meghallja, ha valaki igazán imádkozik hozzá. Rögtön meghallja. Emlékeztek rá, ott a Golgota keresztjén hárman haldokolnak, és Jézus már a halál előtti állapotában van. Félig fönt, félig ájultan, amikor megszólalt mellette egy lator, és azt kérte tőle, Uram, emlékezzél meg én rólam a te országodba. És az a bűnöző akkor jutott hitre, és elmondta talán élete első imádságát. És meghallgattatott. Te sem imádkozol hiába. Viharba került testvér. A halál mesdjéjén járó testvér. A megpróbált életeddel. A félelmeddel. Nem imádkozol hiába. Jézus először a vihart csendesítette le. Megmutatta a tanítványoknak, hogy életmentő és megtartó hatalma van. Azután a viharos szíveket csendesítette el a békességével. Veled vagyok, ne félj! Mind a szél, mind a vihar, mind a betegségek, mind minden felett való Úr vagyok. És engedtek neki. És ezután kérte számon a tanítványok hitének hiányát. Mert valahogy úgy van ez, testvérek, hogy a hitünk mindig hiányos. Mert valahogy úgy van ez, testvérek, hogyha van, akkor sincs mustármagnyi. A baj mindig nagyobbnak, hatalmasabbnak és erősebbnek látszik, mint a hajóban, a viharunkban velünk lévő Jézus. A másodszor olvasott igét ebben a történetben lehet a legtisztábban látni és érteni. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben, minden alkalommal. Hálaadással tárjátok föl kívánságotokat az Isten előtt. És az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad. Meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. A világ mindenség ura tett egy ajánlatot. Elmehetünk, megmosolyogva, el nem híve, ki nem próbálva, de elmehetünk boldog hálaadással is. Miért ne tennénk ezt a másodikat? Imádkozzunk. Köszönjük, Jézus, hogy készen vagy beszállni mindazoknak az élete hajójába, akik hívnak téged, akik veled együtt akarnak átérni a túlsó partra. Oda, ahol a földi létnek vége, de az örökké valóság kezdődik, kivétel nélkül mindenkinek, hívőnek, nem hívőnek, egyaránt. Köszönjük, Jézus, hogy egyszer megszántál bennünket, mélyrehajoltál, és beszálltál életünk csónakjába. Annyi kisebb-nagyobb vihart éltünk át már a közös úton, és annyiszor estünk kétségbe. Voltunk közel a halálhoz. Félelmek szorítottak bennünket, és kiabáltunk, mint a tanítványok. Milyen jó, hogy velünk vagy. Ne haragudj, ha a vihart, a hullámokat mindig nagyobbnak látjuk, mint téged, akinek hatalma van minden viharon és hullámon. Adj nekünk téged jól látó szemeket, és bizalmat a szívünkbe irántad. Ahogy te bízol bennünk, és nem szállsz ki a hajóból, vagy célig vidd azt. Könyörülj rajtunk, és irgalmaz minden betegünkön, nyomorúságba esetten, könyörülj minden gyászolón, síron, vesztesen, minden megtépázott hitűn, minden megpróbált életen. Célba akarunk veled érni. Segíts benne, Urunk. Amen. Azt az imádságot mondjuk el, amire Jézus tanította az övéit, amikor így szólt. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és meg is áldja az Isten. Mindezeknek utána minden kegyelemnek Istene áldja és őrizze meg szíveinket, gondolatainkat, életünket, és önmagunk odaszánását, a mi Urunknak, a Krisztus Jézusnak. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hirdetem a reformátusok lapját és az iratterjesztés szolgálatát. Jövő heti alkalmainkat is jelentem. Kedden délelőtt 10 órakor asszonyóránk van. Kedden este 7 órakor a fiatal felnőttek bibliaóráját tartjuk. Szerdán 7:30-tól a kórus próbál. Csütörtökön délelőtt 10 órakor Biblia óránk van. Fiataloknak mondom, a csütörtöki és a pénteki 6 órás ifi órák együtt Dunaharasztiba lesznek megtartva, abban a formában, hogy a Bárka intézetbe megy el ez a két felnőtt ifjúsági csoport. Ugye tudjuk, hogy itt dankórosok, hátrányos helyzetű fiatalok élnek, akiket kihoznak egy-egy ilyen állami intézményből, és soha többé vissza nem viszik őket, hanem beköltöznek melléjük fiatalok életük 1-2-3 évében, és mint egy család élnek együtt. Én voltam ebbe a Bárkába, Harasztiba, amikor az elindult, sok-sok évvel ezelőtt találkoztam az egész mozgalom vezetőjével, Jean Vanier-val is, egy megrendítő, nagyszerű ember. Ma már több mint 200 országban van a világban ilyen Bárka közösség. Egy-egy ilyen speciális otthonból kihoznak először 3 fiatalt, és együtt kezd velük élni 2-3 egészséges felnőtt. Ma már ebbe a Haraszti központba is úgy tudom, talán 15-en vannak ilyen kihozott gyerekek, akik közben felnőnek, megöregszenek, majd meghalnak, az ifjúság pedig folyamatosan váltakozik, 1-2-3 évig oda költöznek, és ott élnek és szolgálják ezeket a fiatalokat. Az egyházon nagyon sok mindent nem tudnak az emberek, nem is olyan nagy baj, de legalább itt a templomban él, halljunk róla, hogy mennyi mindent, ez csak egy töredék, mennyi mindent csinálunk mi csendben így. A gyülekezetünk azóta tart kapcsolatot ezzel a Haraszti Bárka közösséggel, és időről időre kimegyünk a fiataljainkkal szolgálni közéjük. És ez nagyon jól van így. Tehát mondom a felnőtt két ifjúsági csoportnak, a csütörtökinek és a péntekinek, hogy külön órájaik nem lesznek megtartva, hanem együtt fognak elmenni pénteken, úgy tudom 17:30 van a találkozás itt, és mennek ki együtt Harasztiba. De a másik két ifjúsági bibliakört, a pénteki 2-5 órakor kezdődő bibliaköri alkalmat megtartjuk. Szombaton 10 órakor konfirmandus óránk van, és vasárnap 10 órakor istentisztelet, ugyanebben az időben gyermekistentisztelet, és gyermekmegőrzést is vállalunk, majd 11:30-tól kóruspróbánk van. Gyászoló testvérek vannak közöttünk, az elmúlt héten kísérték el szerettei Keresztes József Miklósné testvérünket, aki 66 esztendőt élhetett. Isten adjon vigasztalódást a közöttünk lévő gyászoló családtagok életére. Isten tiszteletünk végére érkeztünk, a magyar himnusz éneklése előtt 462. számú dicséretünk első versét énekeljük. 462. számú dicséretünk első versét, csak vezess Uram végig és fogd kezem.